Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakészben Európai Uniós ügyekkel fogunk foglalkozni, de nem kerüljük meg Romániát sem. Vince Loránd európai parlamenti képviselő a vendégem. Beszélgetésünket felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Szép napot kívánok, köszönöm szépen a lehetőséget.
Múlt hétvégi hír, hogy Ausztria ismét kijelentette, hogy Románia és Bulgária még nem készült fel a Schengenbe való belépésre. Ebben így nincs újdonság, de mikor lehet újdonság Schengen ügyben?
Hát az elég gond, hogy Ausztria továbbra is ragaszkodik az álláspontjához olyan állapotban, hogy minden választás elmúlt Ausztriában, tehát ugye mindenki arra várt, hogy megtörténjen a szövetségi parlamenti választás Ausztriában, azt remélve, hogy utána akkor lesz egy olyan lehetőség, szerintem ez még most is adott, hogy akár ügyvivő kormányként, de az osztrák kormány beleegyezik Románia és Bulgária teljes körű schengeni csatlakozásába. Tulajdonképpen amire számítunk, hogy döntés születhet arról, hogy jövőben melyik dátumtól kezdődően lesz teljes körül a csatlakozás, vagyis hogy a közúti forgalomban és az áruszállításban is Románia és Bulgária lakosai, szállítói nem kell a határon vesztegeljenek. Annál is inkább, mert Ausztriában egy kormányalakítási folyamat kezdődik, amely viszonylag hosszú lehet. Aztán belépünk már 2025-be, amikor tulajdonképpen mi történhet olyan, ami a mostanihoz képest változást jelentene, én azt gondolom, hogy semmi, és 2026-ban várható a Schengen övezetnek a értékelése az Európai Unióban, az Európai Bizottság részéről, hogyha idén nem történik meg a csatlakozás, én azt gondolom, hogy akár 2026-ig tolódhat ki, amikor általában egy nagy értékelés lesz a Schengen övezet működéséről. Én éppen ma találkoztam az osztrák biztos jelölttel, aki a belügyi biztosi posztnak a várományosa, és csak a schengeni csatlakozással kapcsolatban kérdeztem. Hát ő most egy elég nehéz helyzetben van, ezt úgy mondanánk otthon, hogy kecsére bízta a káposztát Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, hiszen egy olyan kormány miniszterét kérte fel belügyi biztosnak, aki a schengeni csatlakozást egyedüliként akadályozta, vétót emelt ugye Románia ellen. Most pedig neki kellene a bizottság részéről ezt a folyamatot felügyelnie, lehetőség szerint felgyorsítania, hiszen a bizottságnak nem változott a hozzáállása, mindvégig támogatta Románia schengeni csatlakozását. Ylva Johansson, a jelenlegi belügyi biztos, aki még szociáldemokrata politikus is, ráadásul nagyon aktív szerepet vállalt, úgyhogy én azt mondtam a biztos jelöltnek, hogy a parlament egyértelmű támogató, a bizottság is egyértelmű támogató, sőt a tagállamoknak a 95%-a is támogatja Románia csatlakozását, tehát ő ausztriai politikusként most azon kell dolgozzon, hogy a saját kormányát, a saját miniszterelnökét meggyőzze, hiszen ez egy hitelességi kérdés is az ő számára, hogyha egy ilyen koloncot cipel magával már a mandátum első időszakában, utána nagyon nehezen tud eredményes lenni. Egyébként Brunner biztos jelölt, az osztrák biztos jelölt igazat adott nekem, hogy igen, most ketyeg az óra, és az idén lehet meghozni egy pozitív döntést. Egyébként a magyar elnökség maximálisan támogatja, és ők gondoskodtak arról, hogy a múlt heti bel- és igazságügyi miniszterek tanácskozásán is napirenden legyen a téma. Nem volt lehetőség arra, hogy döntés szülessen, de gyakorlatilag bármelyik héten lehet egy pozitív döntést hozni, nem is szükséges a bel- és igazságügyi miniszterek tanácskozására nagyköveti szinten az erről szóló egyhangú döntést meghozhatják bármikor. Nyilván jó volna, hogyha ez december közepéig történne meg, hogy valóban tudjunk egy csatlakozási céldátumot.
Igen, az egyébként fölöttébb furcsa, hogy deklaratív szinten mindenki támogatja Románia és Bulgária a schengeni csatlakozását, konkrét cselekvés szintjén azonban Ausztria továbbra is előszobáztat, és az a legrosszabb az egészben, hogy nem tudjuk, hogy meddig előszobáztat, és vannak a szkeptikusok, akik azt mondják, hogy mire Románia oda kerül, hogy a schengeni térségnek a tagja lehet, vagy legyen, addig megszűnik a schengeni térség, lásd, Németország lezárta a határait.
Igen, ez is hozzátartozik, meg a kettős mérce is, tehát Ausztria a vétójával gyakorlatilag el van szigetelve az Európai Unióban, más tagállam ezt Romániával kapcsolatban nem gondolja így, és mégis nem érte nyomás Ausztriát, hogy adja fel ezt a vétót, mert méltánytalan, mert egyértelműen csak politikai számítások voltak mögötte, mondjuk az urnáknál kiderült, hogy azzal sem nyertek semmit, de hogy egy valóban önös érdek, miközben az európai építményről van szó, és két határral odébb lévő kérdésről, tehát azért Románia-Ausztriával nem határos, nem közvetlen fenyegetettség, vagy bármit próbálnak belemagyarázni, és mégis ezt megtehetik, és senki nem kéri számon ezt a vétót, és nem indul eljárás Ausztria ellen adott esetben, hogy meggondolja magát. És valóban a Schengen övezettel nagyon sok minden történt az elmúlt egy évben is, de egyiket sem Románia okozta, sem azt a kényszerhelyzetet, amiben a német kormány került, miután a illegálisan ott tartózkodó migránsokkal nem tudnak mit kezdeni, nem tudják őket kiutasítani, ellenőrizetlenül jönnek be továbbra is tízezrek az Európai Unióba, és sokan Németországba kötnek ki, nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, és újra bevezették a határellenőrzést, ami azért nem a klasszikus, tehát nem az, ami a román-magyar határon van, hogy mindenkit megállítanak mindenkitől, mindenkinek ellenőrzik a személyi okmányait, hanem inkább szúrópróbaszerűen a határátkelőkön megállítják az autókat. Van, akinek csak intenek, hogy menjen tovább, másnak igazolnia kell magát. A reptereken is időnként egy-egy érkező járat összes utasának ellenőrzik az úti okmányait, tehát ezt jelenti, nem zárták le a határokat, de kétségtelenül ez már nem az a Európai Unión belüli szabad mozgás, amit pár évvel korábban mindannyian ismertünk. Most egyre több határellenőrzés van különböző szakaszokon. De Romániának az égvilágon semmi köze ezekhez. Románia nem a fenyegetettséget, az európai határvédelem biztonságát veszélyezteti, hiszen ezeknek a feltételeknek mind megfelelt, és méltánytalanság továbbra is előszobáztatni.
Magnus Brunner, osztrák pénzügyminisztert említette ön, őt választott a belügyi és migrációkezeléssel foglalkozó biztosítárca élére Ursula von der Leyen, az Európai Bizottságnak az elnöke, és még szeptember közepén elhangzott, hogy egy ilyen keményvonalas migrációs biztosnak a jelölése, úgy ahogy ön is mondta, a Románia és Bulgária schengeni övezetbe történő integrációját nagy valószínűséggel nem segíteni, hanem épp ellenkezőleg akadályozni fogja, vagy legalábbis nem lesz ez egyáltalán zökkenőmentes. November 4-e és 12-e között tartják az Európai Parlamentben az Európai Bizottság jelöltjeinek a meghallgatását. Messze van még a végső jóváhagyás. A tervek szerint december 1-e körül lép hivatalba az új bizottság. Hogyan értékeli ön a biztos jelölteket? Elhangzott itt Magnus Brunnerrel kapcsolatban az, hogy az ő kemény vonalassága, illetve az, hogy pénzügyminiszter most pedig egy menekültügyi migrációs paktumos portfóliót kap, lehet, hogy nem is ő a legrátermettebb erre a feladatra. Tehát milyennek tűnik a második von der Leyen bizottságnak a testülete?
Hát azt tudom mondani, hogy tedet vetett abból a szempontból, hogy maguk a biztosok sem értik még a mai napig már, mint a kijelölt biztosok, hogy mi az, amivel nekik foglalkozniuk kell. Tehát valahogy úgy osztották el a portfóliókat ezúttal a jelöltek között, hogy van egy erősebb része és egy gyengébb része. Ha valaki egy gazdasági témához kapcsolódó részt kapott a portfóliójába, mellette van egy másik mondjuk törvénykezésre, egyszerűsítésre vonatkozó része, aminek nyilván, hogy nem ismerője, nincsen tapasztalata a jelöltnek, de hát nyilván megtanulja, és volt rá sokszor példa, hogy beváltak politikusok, akiknek egyébként nem az illető szakterületük, aminek amilyen tárcát kaptak. Ez lehet így egyébként a belügyi biztos jelöltel is, de klinikus a választás, főleg a Schengen szempontból nézve. Másrészt, ha egy kemény vonalas a migrációval kapcsolatban, belügyi témákkal kapcsolatban kemény vonalas biztosa lesz az Európai Uniónak, az kifejezetten előnyös tudna lenni, hiszen az elmúlt években bizonyították azt, hogy az ilyen sokat beszélünk róla, látszatintézkedések vannak, de gyakorlatilag az illegálisan az EU-ban tartózkodókat nem lehet kiutasítani, nagyon rossz a szabályozás, a Frontex, a külső határvédelem megerősítése, hát botrányba fulladt, de látszik, hogy más megoldás tulajdonképpen nincs, a külső határon nem kell beengedni embereket, hogyha azt akarjuk, hogy ne az Európai Unióban tartózkodjanak, mert egyszer valaki átjött a határon, utána bárhova eljut az EU területén, és mennyire fontos megkötni a megállapodásokat harmadik országokkal, a visszatoloncolás szempontjából, ugye volt Törökország, aztán Tunéziával is sikerült egy ilyen megállapodást kötni, valahogy ezeket kellene folytatni, és hogyha van egy kemény vonalas migrációs belügyi biztos, ez jó tud lenni, de pont Románia Schengeni csatlakozása szempontjából inkább egy cinikusnak nevezhető választás volt az osztrák jelölt. De más területeken is, mi itt a parlamentben is azzal küzdünk, hogy megértsük, hogy egy-egy biztosnak mi a feladatköre, hiszen két része van, említettem, a portfóliójuknak, aztán van egy levél, ahova az Európai Bizottság elnöke beírta mindenkinek picit részletesebben a feladatköreit, de még ezekből sem jön át az, hogy ők tulajdonképpen miért fognak felelni, hogyan lehet őket számon kérni. Itt találkoztam én olyan biztossal, aki tényleg eddig csak gazdasági témakörökkel foglalkozott, most meg bekerült hirtelen a jogi, belügyi kérdéskörbe, ami számára nem egy otthonos helyzet.
Roxana Mönzátú ügyvezető alelnök is lesz az új Európai Bizottságban, már amennyiben megkapja majd a jóváhagyást, és megkapta emellett a kompetenciák is, oktatás, munkahelyek és szociális jogok, demográfia portfóliót. Elég bonyolultan hangzik ennek a portfóliónak a neve. Románia elégedett lehet ön szerint, figyelembe véve, hogy korábban a kormány a gazdasági portfóliót revesgette?
Hát én azt mondom, hogy Romániának jó időszakai voltak. Volt egy mezőgazdasági biztos, volt egy közlekedési biztos, volt egy kohéziós biztos. Azt lehet föltenni kérdésként, hogy élte Románia, vagy az a biztos, aki abban a pozícióban élt a lehetőségekkel. Én szerintem nem. Tulajdonképpen súlytalan portfólió csak a legelején volt a sok nyelvűség, amikor a fél mandátumban volt Orbán biztos, de azt követően hatalmas lehetőségek, hatalmas büdzsék álltak Románia rendelkezésére. Most egy ilyen, hát felsorolni is nehéz, hát még hozzá csatlakoztatni esetleg a felelősségi területeket. Ráadásul alelnökről beszélünk, oké. Egy alelnök akkor tud erős lenni, hogyha kezében van a büdzsé, és a büdzsét több részre osztják, és az alatta levő biztosok azok, akik megszabják az adott területtel, és közösen együtt dolgoznak azon, hogy hogyan lehet érvényesíteni a projekteket, hogyan lehet azzal a költségvetéssel hatékonyan élni. Ehhez a területhez nem tartozik büdzsé, tehát lehet, hogy egy alelnök, aki koordinálhat több biztost, de nincsenek olyan hatáskörei, amivel érvényesíteni tudja. És hát ezek a területek, igen, ilyen nagyon általánosak, nehezen megfoghatóak, nehezen lehet azt mondani, hogy ezek olyan területek, amelyek előre viszik az Európai Uniót akkor is, hogyha mind fontos területek, a készségektől a többi területig, csak ezek nem fajsúlyosak az Európai Unió általános ügyei számára. Tehát Románia számára is azt gondolom, hogy lehetett volna ennél sokkal fajsúlyosabb területet találni, de most ez jutott, pedig Romániának azt ígérték, hogyha női biztost jelöl, mert ez volt a Ursula von der Leyen bizottsági elnöknek a veszőparipája, hogy legyen nemi szempontból kiegyensúlyozott a bizottság, ezért Romániától női biztost kértek. Várható volt, hogy akkor azzal együtt egy fajsúlyos portfólió jön, nem lett fajsúlyos, de alelnöki szintű megbízás, tehát hogy mondjam, legalább presztízs szempontjából lehet, hogy többet jelent, mint egy másik biztos.
Azt mondta ön itt korábban, hogy Románia nem mindig tudott élni a lehetőségekkel, vagy az esetek többségében nem tud élni a lehetőségekkel. Nagyon sokat beszéltünk az elmúlt időszakban a PNRR-ről, az Országos Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervről, amely a beharangozott ígéretekkel ellentétben nem lett sikersztori. A helyreállítási terv közel 30 milliárd euróról szólt, csupán 9,5 milliárdot sikerült lehívni. Elkezdődik itt most az egymásra mutogatás ebben a történetben. Románia önmagára kell mutogasson, vagy megvan ebben a történetben az Európai Bizottságnak, megvan Brüsszelnek is a sara?
Hát, hogy ez egy bonyolult rendszer, a helyreállítási alapnak a lehívása, hasznosítása az biztos. Másrészt meg Románia vállalta azokat a mérföldköveket, amelyeknek az elmulasztása esetén elvileg nem jön a pénz. Másik oldalon természetesen a projekteknek is el kell indulniuk, és jönniük kell a számláknak, hogy legyen amit Brüsszelben kifizetni. De én azt látom, hogy a hiba inkább Bukarestben van, mindig a tervezéssel kezdődik, és azért emlékezzünk vissza, hogy Uszerés miniszter volt az, aki mindenféle mérföldkövet bevállalt közigazgatási témakörtől elkezdve egészen a rendkívüli nyugdíjak esete, a speciális nyugdíjak eltörlésének a kérdése, amiből pontosan tudjuk, hogy kevés valósult meg mostanra, és hogyha az Európai Bizottság szigorúan értékel, akkor azt kell mondania, hogy nem lesz pénz. Másrészt én azt gondolom, hogy ennél sokkal bonyolultabb helyzetben vagyunk ma. Itt van egy geopolitikai realitás, egy háború Románia szomszédságában, Romániának van egy kiemelt geostratégiai helyzete, az Egyesült Államok, a NATO szempontjából, nyilván az Európai Unió szempontjából is, tehát Románia meggyengülésében senki nem érdekelt, és Románia meggyengülése akkor következhet be, hogyha nagyon elszáll a folyómérleg hiány, márpedig ennek legalább részben egyensúlyban tartása nagyban az Európai Uniós pénzalapok bejövetelétől függ, tehát azt akarom ezzel mondani, hogy elnézőbb lesz valószínűleg Brüsszel a romániai kifizetéseket illetően. Ez persze soha nem mentesít bennünket a felelősség alól, és hogyha mindig azt mondjuk, hogy a tervezés is rosszabb, projektek sem készülnek el idejében, megaprojektekről beszélünk, itt a kolozsvári metro, amelynek már csak a kimondásakor is egyértelmű kellett legyen, hogy ezt Romániában nem fogják tudni megírni, nem fogják tudni elkezdeni a kivitelezést, hát, hogy Romániában utána nagyon-nagyon sok hiba merülhet fel, ez a román államnak a gyengessége, és mindig a polgárok szempontja szorul a háttérben, nem az a lényeg, hogy akkor valóban olyan infrastruktúrális beruházások történjenek, amíg még erre az Európai Uniótól pénzt lehet szerezni, hogy azokat gyorsan megvalósítsák, és a polgárok hasznosítani tudják, hanem egy nagyon bonyolult közbeszerzési eljárás, véget érhetetlen óvások, ami miatt egyszerűen a nagy projektek nem tudnak Romániában haladni, és a kárvallottak a polgárok lehetnek, hiszen megígérnek nekik beruházásokat, a végén meg nem lesz belőle semmi. Tehát ezen úgy lehet javítani, hogyha az állam lesz jobb, mert a polgároknak az igénye az természetes. Ezen csak úgy lehet változtatni, ha olyan emberek kerülnek döntési pozícióba Romániában, akik másként látják ezeket a dolgokat, akik felelősségteljesen tudnak dönteni.
Vince Loránd európai parlamenti képviselő a mai napra kész vendégem. Európai Unióról beszélgetünk, az Európai Uniós ügyekről. Múlt héten a magyar EU elnökségről szóló vita volt Strasbourgban. Ezen a vitán felszólalt Vince Loránd RMDSZ-es európai parlamenti képviselő is, és arról beszélt, hogy az európai politikának a dialógusra kell épülnie, nem pedig egy erőn alapuló vita kellene, hogy zajlódjon Strasbourgban. Kifejteni?
Tulajdonképpen azt láthattuk a Magyarországról szóló vitában, hogy nagyon gyorsan berekedt két álláspont, és mind a két oldal mondta magáét, nem volt párbeszéd, nem volt szándék, én azt gondolom, az Európai Parlament többsége részéről, hogy a magyar elnökség programjairól beszéljen, azokról a témákról beszéljen, amelyek egyébként nagyon gyakran elhangzanak Brüsszelben, a versenyképességtől elkezdve a migráció elleni fellépés és így tovább, amelyek valós témák, de hogyha Magyarország beszél erről, akkor az nem jó, arról akkor ne beszéljünk. Magyarországot csak támadni lehet. Valahogy ez volt a hangulat annak a vitámnak, és megelőzte az az időszak itt a parlament megalakulása óta, hogy a jobb oldallal nem szabad tárgyalni, az nem jó. Itt a baloldali alakulatok még mindig úgy tesznek, mintha az övék volna a többség. Az előző mandátumban tényleg az volt, de mostanra változott a parlament összetétele. Már az Orbán után is látszott az, hogy a parlamentnek szinte a fele tapsolt, és az ő álláspontját elfogadta. Ebben a helyzetben tulajdonképpen a néppárt az, amelyik középen van, és amely, hogy én látom, legtöbb esetben inkább a jobb oldallal szimpatizál, a jobb oldal döntéseit, érkező javaslatokkal tud egyetérteni, miközben a zöldek, liberálisok még nem fogták fel, hogy már nem ők húlják a passzát szeret a parlamentben. De ennek a múlt heti vitában tulajdonképpen nem volt nyoma, és elég nagy baj egy parlamentben az, hogyha nincsen lehetőség a vélemények őszinte ütköztetésére, és esélye nincs arra, hogy egymást meghallgassuk, egymásra hatni tudunk. Hát arról szól az Európai Unió történelme, hogy az egyeztetéseknek, a közös döntéseknek, az egyhangúan hozott döntéseknek a következménye, hogy idáig eljutottunk. Ha mindig lettek volna kisebb-nagyobb csoportok, amelyeket kizárnak a döntésekből, akkor ma az Európai Unió nem lenne itt, nem jutott volna a fejlődésében idáig. Tehát önmagában egy érték a dialógus, a párbeszéd, egymásra való hatás, egymásra való figyelés, egymásnak a befolyásolása. Ez teljesen hiányzott a múlt heti vitából, és én azt gondolom, hogy nem a magyar kormány hibájából, hiszen az első megszólalásában Orbán Viktor tényleg a magyar elnökségről beszélt, a prioritásokról, azokról a témákról, amelyekkel ők foglalkoznak. Mindjárt itt van a Schengen csatlakozás, számukra ez egy abszolút prioritás. El is hangzott az, és mindenki nyerne abból Románia, Bulgária végképp, hogyha ez egy sikeres projekt volna december végéig.
Azt mondta ön, hogy az Európai Néppárt az középen van. Nem feltétlenül lehet egyetérteni ezzel a kijelentéssel, annál is inkább, mert hétfőn este, ha jól emlékszem, megjelent egy Facebook poszt az Európai Néppártnak a közösségi média oldalán, melyen egy Orbán Viktor látható, egy piros háttér előtt, és nagy betűkkel írja, hogy time to go, ideje távozni felirattal. Lehet kommentálni ezt az RMDSZ is az Európai Néppártnak a tagja?
Hát az Európai Néppártnak egy nagy frakciója van itt az Európai Parlamentben, több mint 160-an, akkor el lehet képzelni azt, hogy nagyon sok vélemény van a különböző kérdésekben. Nem vagyunk egy olyan frakció, ahol vakon engedelmeskedünk a vezérnek, vagy nem tudom kinek, hanem mindenkinek adott kérdésekben önálló véleménye van, ezt elmondhatja, ezt fenntarthatja, ez a szavazásokban is látszik. Rólam tudják azt, hogy erdélyi magyar politikus vagyok, hogy a magyar kérdésekben a magyar kormányt meg fogom védeni, úgy fogok szavazni. Ennek tudatában kaptam szót a vitán, ahol nyilván a politikai csoportok olyan szónokoknak adnak szót, akik az ő politikai csoportuk véleményét képviselik, azért az enyém azon egy kicsit eltért a párti átlagtól, és ennek ellenére ezt megtehettem, mert van ez a vélemény szabadsága a néppárti frakción belül, tehát ez a középen állásban is megmutatkozik. Igen, sajnos még vannak kollégák most is, akik inkább a baloldali javaslatokra figyelnek, inkább azokat támogatják. Én meg azok közé tartozom, és a mindennapokban is ezt alkalmazni tudom, hiszen az Alkotmányügyi Bizottságban a néppárti frakciót vezetem, hogy ott egy jobb oldali többség van. Azokban a kérdésekben, amelyek ott fölmerülnek, jobboldali döntések születnek, tehát ilyen szempontból kell ezekre a friss fejleményekre is tekinteni. Mi az erdélyi magyar közösség érdekeit érvényesítjük, és ennek legjobb eszköze ma az Európai Néppárt, hiszen a legnagyobb alakulat, amelynek a legnagyobb befolyása tud lenni az Európai Unió ügyeire. 14 biztos a 27-ből, az egy abszolút többséget jelent. Ez azt jelenti, hogy én bármelyik biztossal közvetlen kapcsolatot tudok teremteni. Ma két biztossal találkoztam, és a következő két napban még két találkozó be van tervezve. Ez azt jelenti, hogy én mindenikükkel beszélni tudok az erdélyi magyar ügyekről. El tudom mondani, hogy mennyire nehezményezzük, hogy a Minority Safe kezdeményezést elutasította a bizottság 2021-ben, és hogy nem adjuk fel, és hogy számíthatnak arra, hogy újra az asztalára kerül az Európai Bizottságnak, de ezt csak ebből a helyzetből tudom megtenni, amit az Európai Néppárti Tagság jelent a számunkra, és így vannak ezzel a kollégák a többi intézményben is, a parlamenti közgyűlésben, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében, a Régiók Bizottságában, és így tovább.
Ezt az ideje távozni felszólítást, ezt a néppárt részéről hogy kell értelmeznünk? Afelé az Orbán Viktor felé, akinek a pártja már nem az Európai Néppártnak a tagja.
Bemerevettek az álláspontok, és az Európai Néppárt vezetői valami miatt úgy gondolják, hogy ők beleszólhatnak egy másik ország belügyeibe, holott ez egy abszolút hibás hozzáállás. A döntést a választók hozzák meg a választásokon, és Magyarország esetében sorozatban meghozták ezt a választást. Ez egy külső beavatkozásnak számít, és egy ilyen wishful thinking, tehát azt szeretnénk, hogy mert ugye Manfred Webernek is van egy személyes sértettsége Orbán Viktorral való viszonyban, ez elhangzott a múlt heti vitán is, köztudomásulag Orbán Viktor volt az egyik európai politikus, aki megakadályozta azt, hogy Manfred Weberből bizottsági elnöki legyen. Tehát azt gondolom, hogy a kettőjük viszonya javulni már nem fog, tehát ennek nyilván jele is van a politikai kommunikációban.
Azt mondta ön, hogy fontos, hogy az Európai Néppárt tagjaként, az RMDS európai parlamenti képviselőjeként beszélni tud. Közvetlen kapcsolatban van ön az Európai Bizottság biztosainak a jelentős részével. Azt mondta a felszólalásában, amiről itt korábban beszéltünk, hogy önnek szimpatikus, hogy a magyar soros elnökség foglalkozik a nemzeti kisebbségeknek az ügyével. Kifejteni ezt, hogy hogyan foglalkozik a magyar soros elnökség, és hogy áll jelenleg a már említett Minority Safe Pack, amely épp abban az Európai Bizottságban akadt el, amiről beszéltünk az imént.
Nagyon fontos az, hogy Magyarország támogatja a nemzeti kisebbségeket, és ezt tevőlegesen teszi. Ez bekerült az elnökségi programba is. Mellette a kulturális hagyaték támogatása is hasonló hangsúllyal. Egy olyan időszakban, amikor az Európai Unióban azért nem áll a zászló ennek a témának. Tehát már eleve az egy bátorság, hogy bevinni a dokumentumba egy ilyen javaslatot, és természetesen nagyon sok tanácskozás, rendezvény kíséri a magyar elnökséget. Sorozatban most fog több is történni, Brüsszelben is, Budapesten is, ahol a kisebbségvédelem témaköre elő fog kerülni. Természetesen azért nem téveszthetjük szem elől, hogy egy ilyen átmeneti időszakban van az Unió, a bizottság és az Európai Parlament váltása miatt. Tehát látványos eredményre most decemberig nem lehet számítani, de nekünk mindig az volt a fontos, hogy vissza ne lépjünk a kisebbségvédelem ügyében, hanem teremtsünk lehetőséget arra, hogy beszéljünk az őshonos kisebbségek jogairól, a különböző jogsértésekről, beszéljünk arról, hogy szükség van egy kisebbségvédelmi normarendszerre az Európai Unióban, és a magyar elnökség erre teremt lehetőséget, tehát én ezért mondtam el a plenáris felszólalásban is, hogy ez dicséretet érdemel a magyar elnökség részéről, ezt maximálisan támogatni tudjuk. Tehát úgy, ahogy én a biztosokkal találkozom, úgy továbbra is része vagyunk a Fidesz mindennapi munkájának itt az Európai Parlamentben. Ez egy kivételes helyzet a miénk, MDF képviselői számára, hogy tényleg maximalizálni tudjuk az érdekérvényesítést pártcsaládokon átnyúlóan is. Ez mindenképpen előnyt jelent mindannyiunk számára. Nyilván ezt a kommunikációs csatornát meg az Európai Néppárt is kihasználja, azért ezt nem rejteném véka alá, hiszen bármennyire is a látszat egy éles összetűzésekről szól, azért a kommunikáció mindig zajlik, és mindig van kapcsolat a párt családok között. Talán a bal oldalon ezt nehezebb elképzelni, de a jobb oldalon kétségtelen így történik.
Visszhangzik még a Draghi jelentés az Európai Parlamentben, és ezzel témát váltunk?
Hát jó, a parlamenti munka, és főleg a plenáris, az a látványelemekről is szól. Hát egy show. A bal oldal, mert tényleg a szélső bal volt ezzel az énekkel, amit a parlament elnöke úgy értékelt, hogy ezért nem az Eurovíziós dalfesztivál szintje. Felhívják magukra a figyelmet, és egy jól kigondolt koreográfiát jelent. De azért elég gyorsan váltunk a témák között, és ez így igaz a Draghi jelentésre is. Az biztos, hogy nagyon sokáig hivatkozási alapot jelent. Ugye a Draghi jelentés az európai versenyképességről készített eléggé átfogó tanulmány. Különböző szakterületeken elemzi azt, hogy hol a hiba, miért van az Európai Unió a jelenlegi helyzetben, vagyis hogy egyre veszít a globális versenyben. Kína, az Egyesült Államok, akár Oroszország és más szereplők tulajdonképpen fejlődni tudnak, az Európai Unió pedig legjobb esetben stagnál, de éppen Németország most jelentette be, hogy bizony gazdasági visszaeséssel számolnak. És azok a megállapítások, amelyek ott vannak, azokra a hosszabb ideje beszélnek nagyon sokan. Jó az, hogy összeszedték egy dokumentumba, és látszanak a különböző szakterületen a hiányosságok, aztán megfogalmaz javaslatokat is, van amivel egyet lehet érteni, van amivel nem, de egy a biztos, hogy a dolgok nem maradhatnak így, mert ez egy negatív trend, tehát ezt valahogy meg kell fordítani, és a következő időszaknak arról kell szólnia, hogy az Európai Unió magára találjon. Nem biztos, hogy jó döntések születnek most, még így a 24. órában is, például a kínai elektromos autókra kivetett büntető van kérdése, ami lehet, hogy a visszaesést eredményez a kínai elektromos autók európai értékesítésében, de biztos, hogy a polgárok veszítenek, hiszen drágábban vásárolhatnak elektromos autót. Kínában van egy sokkal fejlettebb technológia, sokkal olcsóban tudják előállítani az állami támogatás mellett is természetesen az elektromos autókat. Az Unióban viszont az autógyártók nem részesülnek olyan támogatásokban, én nem is hiszem, hogy lesz erre pénz, és akkor itt egy verseny hátrányban, hogy lehet ezt leküzdeni. Nem biztos, hogy a büntetővámuk a jó megoldás. De sok más területen tetten élhető ez, az energiában, például az energia árakat, még ma is a gáz árának a világpiaci alakulása határozza meg, holott az energia mixben a gáz kb. Egy harmada Európában, és mégis mindennek az árát a gáz fluktuációja határozza meg, ez sincs rendben, tehát van nagyon sok olyan téma, amiben a Draghi jelentésnek igaza van, de hogy ebből mit lehet majd tanulságként levonni, és hogyan alakítja át az Európai Unió a döntéseit, milyen új területeken lehet a versenyképességet javítani, ez a nyitott kérdés, főleg, hogy honnan lesz mindenre pénz, mert végül bármilyen intézkedés pénzbe kerül, új forrásokat kell rendelni, honnan ki fogja finanszírozni. Na ez a kérdés, amire nagyon nehéz választ adni, a hitelfelvétel, közös Európai Uniós hitelfelvétel, én azt gondolom, hogy nem fenntartható olyan körülmények között, hogy a tagállamok nagy része maga is hatalmas hitelezési problémával küzd, hatalmas adósságállománya van, ha még erre egy európai közös hitelfelvétel és adósságállomány is rátevődik, akkor egy olyan veszélyes spirálba kerülhet az Európai Unió egészen, de néhány tagállam kifejezetten, ami hosszú távon rendkívül káros tud lenni.
Igen, csak hogy Mário Draghi azt is mondja, hogy ha nem kerül végrehajtásra az ő javaslata, akkor az európai gazdaság versenyképessége az lassú agóniában veszik el végleg. Az a kérdés, hogy sikerül-e, vagy mi az, amin múlik a versenyképességi stratégiának a sikeressége? Mert hogy azt látjuk, hogy az európai pártcsaládok eddigi reakcióiból, hogy nem teljesen van meg az optimista hozzáállás a jelentéshez. Pontosabban van, aki mindenki talál magának olyan elemeket benne, amit bírálhat, és olyat is, amit magáénak tud tenni, magáévá tud tenni, de hogy ez alapvetően még nem tud feltétlenül biztató lenni.
Hát igen, ez volna a legnagyobb gond, hogyha a Draghi jelentés egy ilyen gumicsont lenne, amit most sokáig lehet forgatni, mert ha ez történik, akkor a vége valóban az, hogy az Európai Unió még többet veszít, és a gazdasági helyzete lesz rosszabb. Meg kell találni azokat a területeket, amelyekben az Európai Unió jobb tud lenni, mint mások. Itt van például a gyógyszeripar, hiába a világ gyógyszeriparának innovatív megoldásai az Európai Unióban születnek. A termékek előállítása már Indiában meg másutt a világban, tehát a hozzáadott értéket, a bevételt máshol termeli meg egy olyan tudás, aminek a forrása itt volt az Európai Unióban. És ez csak egy példa, hasonlóak még vannak. Ez igaz a külkereskedelemre is. Ha megnézzük azt, hogy az Európai Unió viszonylag szegény különböző ásványkincsekben, különböző fémekben, ritka fémekben, akkor egyértelmű az, hogy ennek a piacát kell az Európai Uniónak megcéloznia. De az Európai Unió ebben lemaradt. Tehát Kína például nagyon sok bányakoncesziót hozott létre az elmúlt években, Afrikában is, Latin Amerikában is, az Európai Unió pedig fanyalgott, mert azt mondta, hogy minden állammal a különböző egyezmények megkötését különböző jogállamiság meg értékbeli elvárásokat támaszt, aminek ezek az országok vagy nem tudtak, vagy nem akartak megfelelni, és ezek a biznisek elúsztak. Most már nagyon nehéz helyzetben kerül az Európai Unió, mert kitettsége van, nincsenek nyersanyagai, és külföldről sem tudja jó áron ezeket beszerezni, főleg, hogyha azok már kínai meg egyéb kézen vannak. Tehát egy sokkal összetettebb kérdésről beszélünk, mint első ellátásra tűnik, és valóban a legélesebb kérdés az, hogy miből lehet finanszírozni egy átállást, egy magára lelő Európai Uniós gazdaságot. Valószínűleg ki kellene jelölni azt a 2-3 területet, ahol viszonylag gyorsan az Európai Unió jobb helyzetbe kerülhet, ahol van kitörési lehetőség. Most például a védelmi ipar értékelődött fel rendkívüli mértékben, de arról is nagyon óvatosan beszélnek egyelőre itt Brüsszelben, hogy akkor a védelmi ipari vállalatok megerősítését, támogatását, létrehozását közösen kellene kezelni, közös közberuházás, semmi értelme az Európai Unióban többféle tankot, meg helikoptert, meg mindenféle gyártani, amikor egy technológia sokszorosítása sokkal olcsóbb lenne, és az Európai Unió biztonsági kitettsége is jelentős, még akkor is, hogyha a Draghi jelentés például erre nem tér ki, mert alapvetően a versenyképesség volt a témaköre, de az európai együttműködésnek vannak azok a területei, amelyek erősíteni tudják az uniót. Másokban meg el kell engedni és hagyni a tagállamokat, hogy ők találják meg a megfelelő megoldást. Innen van a legnagyobb szembenállás a különböző politikai álláspontok között, hogy mi az, amit közösben kell tenni, és mi az, ami erősebb tud lenni nemzeti kézben. Centralizálni kell, vagy csak azt vinni a közös döntésre, ahol együtt jobb megoldást találunk, de ezzel nem véve el a tagállamoktól a döntés lehetőségét és az innovatív helyi megoldásoknak a megtalálása.
Vince Laurent európai parlamenti képviselő mai napra kész vendége, még egy utolsó ugrás képviselő úr, haza a Romániába, államfőválasztásokra készül az ország, a magyar közösség számára, hát ez nem bír akkora téttel, mint amekkora téttel kellene, hogy bírjon. A külföldi kancelláriák azonban annál fontosabb, hogy ki fogja képviselni Romániát. Milyennek tűnik kintről, Európa fővárosából az államfőválasztási verseny?
Hát azt tudom mondani, hogy senki nem látja, nem érti, hogy mi történik Romániában, mert ennyire kiélezett helyzet soha nem volt, hogy gyakorlatilag a második fordulóba bármelyik jelölt, szinte bármelyik jelölt bekerülhet, és amellett, hogy talán a PSD jelöltjének van a legnagyobb esélye biztosan ott lenni mellette, egy ilyen 15-20%-os tartományban még nem tudjuk, hogy ki az, aki bekerül a második fordulóba. Másrészt azt gondolom, hogy Romániát mindenki egy skatujába behelyezte, és megbízhatónak számít legalábbis európai brüsszelita megközelítésből. Itt Románia azért a külpolitikájában sem volt erős az elmúlt években, és nem csak egy kisebbségvédelem kapcsán mondja azt a külpolitika, hogy minden rendben van Románia mint állam, hanem így állítja be magát a nemzetközi térben, akkor is, hogyha ezt az eredmények nem igazolják itt a mindjárt a Schengen csatlakozásnak. Ez abszolút az államelnöknek lett volna a feladata, hogy emellett markásan kiálljon, lobbizzon, megtalálja a módját annak, hogy az akadékoskodókat legyőzze. Ehhez képest ugye ő szafarikra járt, meg külön repülőgéppel utazott a világba, és eltűnt, amikor fontos lett volna jelen lennie. Tehát ez az állam, ha külpolitikai szempontból nézem, is gyenge, de hát lehet, hogy tulajdonképpen ez felel meg másoknak itt az Európai Unióban, hogy könnyű kezelni Romániát. Mindenbe beleegyezik, minden támogat, sosincsenek egyéni ötletei, olyan rendkívüli felvetései, amelyek esetleg vitát igényelnének, úgyhogy ők a jelenlegi kurzus fenntartásában érdekeltek, hogy ez jó-e Romániának, jó-e a romániai polgároknak, jó-e a romániai magyaroknak, abban egyáltalán nem vagyok biztos, egy sokkal rátermettebb, sokkal felkészültebb, a nemzetközi viszonyokat jobban értő vezetésre volna szükség olyan államférfira, aki a román érdekeket harcolni tud. Kelemen Hunor ilyen, én Kelemen Hunorral nagyon sokat voltam külföldi találkozókon, különböző politikusokkal, és az, aki a romániai érdekről is beszélni tudott, amellett, hogy a romániai magyarság ügyeiről beszéltünk. Tehát, hogy a Románia vezetői, hogyha azzal vannak elfoglalva két éven át, hogy most milyen pozíció lesz a következő, amit megszereznek, hát az rég rossz az érdekérvényesítés szempontjából. Tehát amikor az állam és polgár viszonyáról beszéltünk, és az RMDSZ nagyon sokszor elmondta azt, hogy ez a viszony ez nem korrekt. Az államnak kell lennie polgárokért, és nem fordítva, ez a külpolitikában is igaz, az Európa politikában is igaz, hogy sokkal jobban kellene Romániának teljesíteni, de ez más elnököt kell választani. Azt gondolom, hogy az RMDSZ jelöltje és az RMDSZ programja egy teljesen más minőséget mutat, és most már a romániai megfigyelők is, a többségi megfigyelők egy része is ezt elismeri. Talán ez az újdonsága a mostani kampánynak a mi szempontunkból.
Legyen ez a zárszónk, Vince Lorent, európai parlamenti képviselő. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.